Ma egy nagyon komoly téma az, ami sorra kerül, Világbirodalmak Dániel könyvében. Nem tudom, hogy ki az, aki találkozott már Dániel könyvével. A régi szabadegyetemi hallgatók szerintem biztos, de ezek szerint akkor, aki nem tette fel a kezét, az vagy azért, mert nem, vagy csak alig valamennyire találkozott. Hát ez így elsőre lehet, hogy akkor keménynek fog tűnni, hiszen ez egy nagyon komoly prófétai könyv, Dániel könyve. Mondhatni, a Dániel könyve az Ószövetségben olyan, mint az Újszövetségben a Jelenések könyve. Tehát egy tömör prófécia bontakozik ki az egész könyvben, és hát ennek egyfajta összefoglalása lenne ez a mai előadás, mert az egész Dániel könyvét nincs módunkban átfutni. Én egy fejezetet választottam ki, ami alapján így a világbirodalmakat, amiről szól a könyvnek más része is, ezt szeretném különösen górcső alá venni, és hát összpontosítva arra a lényegre, ami az egész könyvnek a summája és tanulsága számunkra ma. Egy picit, ha kezdjük akkor az időben visszamenni, Dániel könyve a babiloni fogságban születik meg, Dániel akkor él. Tudjuk azt, hogy Nabukodonozor, pontosabbak akarunk lenni, második Nabukodonozor, az új babiloni birodalomnak az uralkodója. Ugye ekkor tűnik fel az új babiloni birodalom időszámítás előtt 605 környékén, és ekkor kebelezi be az asszír területeket, és nem csak az asszír területeket, hanem le egész Egyiptomig eljut a babiloni birodalom, majd lesz térképről, ott jobban lehet látni. És tudjuk azt, hogy Jeruzsálemet ugye Júdán átvonulnak, és Jeruzsálemet is beveti, kétszer úgy, hogy nem rombolja le a templomot, ez majd csak harmadik alkalommal 586-ban történik meg, hanem az első két alkalommal csupán foglyokat vitt el, elhurcolja az előkelőknek a gyermekeit. Hát Dániel és társait az első fogságban vitelnél kerülnek Babilonba. Hadd mondjam el, kis érdekesség, amikor a Babilonból visszatérnek a foglyok majd később Ezrás, Nehémiás vezetésével, akkor is három ilyen hullámban térnek vissza, három hullám az, aki visszatért Babilonból. Háromszor viszik el, háromszor van a visszatérésnek a hulláma is. És 586-ban ugye lerombolják a templomot, tehát itt lehet látni az új babiloni birodalomnak a kiterjedését, tehát le egész Egyiptomig, és hát ugye Jeruzsálem ott fekszik a frontvonalon, és ilyen Nékópára is megtámadja babiloniakat, babiloniak harcolnak, és hát ezen a területen mindig átjárnak, Judán mindig átjárnak, mondhatni egy ilyen szempontból egy ütköző zónában voltak, és hol az asszírok, hol Egyiptom, hol Babilon, tehát mindig valaki elfoglalja, vagy megpróbálja elfoglalni Jeruzsálemet. Tehát ebben a birodalomban játszódik, és itt a fővárosban, aminek a neve szintén Babilon, itt játszódik Dániel könyvének egy nagy része, itt íródik, Dániel és társai oda kerülnek, ugye az első fejezetben olvashatjuk azt a próbát Dániel könyvében, amit ő és a társai kiállnak, hűségesek az Istenhez, majd a második fejezetben már rögtön olvashatunk világbirodalmakról. Ugye egy uralkodó, Nabukodonozor leginkább az érdekli, hogy mi lesz az ő birodalmával. Megszűnik, nem szűnik, mennyire lesz ez folytonos, mennyire lesz örökké az ő birodalma. És van egy álma, amit lehet, hogy többet ismernek, ugye egy szobrot lát, különböző fémekből van ez a szobor, arany a feje, ezüst a mellkasa, réz a csípő része, vas a láttárai, és részint cserép, részint vas ugye a láb feje, a láb ujja, és azt olvassuk ebben a második fejezetben, hogy jön egy kő, leüti a szobrot az ő láb részét, tehát nem a fejét találja, hanem itt, és ez a kő, ami emberi kéz érintése nélkül jön az égből, ez ledönti az egész szobrot, mindent összetör, és az a kő nagy hegyé lesz. Tehát lényegében ugye a különböző birodalmak Babilontól kezdve indul el, és eljut egészen a kő, ez pedig Isten országa, ahogy a második fejezetben olvassuk. Hadd mutassak egy táblázatot, amiben összefoglaltam lényegében Dániel könyvében ezeket a birodalmokat, amiről ma beszélünk. Én nem a második fejezetről fogok szólni, hanem a hetedikről, ami Dánielnek az álma, de párhuzamos ebben a szoborral, csak ott állatokkal mutatja be ezeknek a birodalmaknak a sorrendiségét. Amit megfigyelhetünk, hogy Dániel könyve, ugye milyen proféciának nevezzük ezt a megváltás történetében, amikor elindulunk valahonnan és eljutunk az Isten országáig? Van, volt ilyen pillanatkép profécia, vázlat profécia. Ezt nevezzük úgy teológiai nyelven, hogy vázlat profécia, mert vázlatosan, hogy igen, elindulunk innen, és hogy jutunk el Isten országáig. Tehát ezt mutatja be. De ha megnézzük Dániel könyvét, egyre-egyre nyitja ki e felé a birodalom felé az egészet. Tehát ez a birodalom, ez a megosztott birodalom, ami a lábfej, na ez az, ami a legérdekesebbé válik. Aztán itt bejönnek más képek is, ugye más állatoknak a képei, a tíz lábú, tíz szar, azok közül is egy tíz szar, ez mit jelent, ez mit szimbolizál. Tehát erre nyitja ki Dániel a fókusz, ez az, ami leginkább érdekes. Nem Babilon érdekli, nem is a görögök érdeklik, meg a többiek érdeklik. Ez érdekli, hogy a vége fel, mielőtt Isten országa beköszönt, előtte mi lesz? Ez számukra szerintem egy jó hír, mert mi melyik időben élünk, nem is kell mondani. Pont, ezekben az időben élünk, de pont a lényeg, a számukra fontos lényeg van kiemelve Dániel könyvében, és erre fókuszál az egész könyv. Ha megnézzük, a vége mindegyik esetben az Isten országa. Erről se szoktunk sokszor beszélni, sokszor beszélünk csak ezekről a birodalmakról, de az utolsó birodalomról kell beszélni, mert ez a lényeg. Tehát ez lényegében az üzenete Dániel könyvének, hogy nem ez a megosztott rész, és nem a kis szar fog uralkodni örökké, és erről kell nekünk gondolkodni. Nekünk, amiről gondolkodni kell, az sokkal inkább az Isten országa. A következő birodalom, ahova vágyakozunk, és ahova készülünk. Ugye jelképek, és akkor kezdjük el Dániel könyve 7. fejezetét egy picit, mondjam így, átismételni azoknak, akik már voltak szabad egyetemi előadásokon, és Dániel hallhatták, és egy picit beleugrani a mély vízbe azoknak most, akik még soha nem hallottak esetleg erről a fejezetről. Tudjuk, a Nabukodonozor birodalmát megdöntik a médek és a perzsák, és ezt láthatjuk a 7. fejezetben már, sőt már a 6. fejezetben, ugye egy másik király, Méd Dárius, ő az, aki uralkodik, és az ő idejében álmodik Dániel, hogy kapja meg ezt a látomást, és a látomásában, ugye így kezdik, éjszaka íme az égnek négyszele háborút támaszta a nagy tengeren. Hát rögtön itt olyan szimbólumokkal találkozunk, amit hát, ha csak így először olvassuk, jó, lehet, hogy át is ugrik rajta az ember, de ezek mély prófétai szimbólumok. Ugye a proféciákról, amikor kezdtük a sorozatot, említettem, hogy nagyon sok jelkép, nagyon sok szimbólum van, amit nem szó szerint kell venni. Hát például az égnek a négy szele és egy ilyesmi. Később a Jelenések könyvében azért van ez a nyilacska, és mutat a Jelenések könyvére, mert a Jelenések könyvében is előfordul az utolsó ítélet előtt, hogy a négy szelet tartó anyag elengedik a szeleket. Tehát amikor az égnek négy szele háború után, ez mindig azt jelenti, hogy az isteni kegyelem az lényegében visszavonul, és a csapások, a sátánnak, az ördögnek a munkálkodása egyre nagyobb teret nyert. Az utolsó ítélet előtt erről olvashatunk például a Jelenések könyvében. Vagy a nagy tenger, nagyon sokáig ugye a földközi tengert értették ez alatt, hogy hát a földközi tenger, mégis itt zajlódtak ezek a birodalmak, itt volt a Babilon, itt volt ebben a térségűre lehet mondani a méd, perzsa, a görög, stb. Róma egyértelmű. Na de ha megnézzük a Biblia jelképrendszerét, nem a földközi tengerről beszél, a nagy tenger alatt, mert Jelenések könyve beazonosítja, és azt mondja, a vizek, azok népek, és sokasságok, és nemzetek, és nyelvek. Tehát a vizek, ugye Petőfit is lehetne ide idézni, amikor azt mondja, hogy föltámaszt a tengerét, nem a földközinek, a népeknek a tengere, tehát lényegében Petőfi ezt a bibliai értelmezést használja ott, és hát itt láthatjuk, hogy lényegében a népekről fogunk itt olvasni ebben a látomásban, amikor azt olvasjuk, hogy háború és a nagy tengeren, hogy az emberiség történelmének a viharos századairól fogunk most képet kapni, ebbe fogunk betekintést kapni, nem egy ilyen tájképet akar itt csupán ábrázolni a próféta, hanem elmondja azt, hogy igen, mi fog történni velünk emberekkel, az emberiséggel. És azt mondja, hogy négy nagy állat jött föl a tengerből, ami a tenger az mit jelképez? Hát a népek, az emberiség. Tehát a népek közül négy különleges ilyen állat jön. Egyik különböző a másiktól. Négy szimbolikus állat, nem létező állatokról beszélünk, mert azt mondja, hogy az első olyan, mint. Nem az, csak olyan. Hasonlít. Egyébként a második meccset, ilyen hasonlat majd, amit láthatunk. Olyan, mint az oroszlán és sas tárnyai voltak. Később beazonosítja a fejezetben, hogy ez Babilonnak a birodalma, és valóban, ha megnézzük, ugye ez a oroszlán sas kombinációja és ez az ábrázolás ott van, mind a mai napig a babiloni ábrázolásokon, és mit fejez ki ugye ez a két állat? Oroszlán és a sas. A legfenségesebb, az állatok királya, ugye az oroszlán. Vagy a sas is, ugye a madarak között a legkiemelkedőbb. Hát az uralkodók a címereikben melyik állatot szokták leginkább, még Európában is ábrázolni? Hát én nem tudom, Rigót még nem nagyon láttam, meg Verebet se, hol az van, de az egy más dolog. Tehát azért inkább a sas, meg az oroszlán. Hát ilyen kutya, meg ilyesmi, hát bárány, nem nagyon szoktam berakni egy film. Ezek a leg, igen, ez az uralkodó, a csúcs, ugye a fej, arany fej. Lényegében ennek felel meg a szárnyas oroszlán. Néztem még szárnyai, kitépettek, felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítaték, és emberi szív adaték néki, magyarul ez a birodalom meggyengül. Elmúlik. Tehát ebből az állatból, ebből a ragadozó állatból ember lesz, egy törékeny ember lesz, és láthatjuk, hogy valóban Babilon elfoglalják, ugye a médek és a perzsák, hát ha megnézzük, méd-perzs a birodalom még inkább kiterjedtebb, mint a babiloni birodalom. Ugye azt olvassuk, hogy egy más állat jön a szárnyas oroszlán után, második hasonló a medvéhez. Ehhez tudja hasonlítani, mint a medve. Kele egyik oldalára, és három oldal boldog volt a szájában, fogai között, és így szóltak neki kerekkel és egyéb sok húst. A médek és a perzsáknak a katonai fölénye és katonai ereje volt az, ami lényegében ezt a birodalmat létrehozta. Az erő, puszta erő, ez volt nem annyira stratégia, a puszta erő volt az, ami mozgatta és létrehozta ezt a birodalmat. Ugye a három oldal borda nagyon jól megfeleltethető annak a három területnek, földrajzi területnek és birodalomnak, ami elfoglalnak és ami alapján létrejön a méd-perzsa birodalom. Az egyik az Babilon, a másik az itt a kis-ázsiai térség, akkor már az nem azt hívja, de ez a kis-ázsiai térség, és Egyiptom. Tehát ezt a három részt, ezt a három akkori birodalmat igázzák le, hajtják igájuk alá a médek és a perzsák. Mi jön ezután? Azt olvasjuk, ezután láttam, és íme egy másik olyan, mint a párduc. Négy madárszárnya volt a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adaték négy is. Egy idő. Ha megnézzük Médeket és a Perzsákat, tudjuk, Nagy Sándor győzi le. A 8. fejezetben, amikor Dániel még kifejti, már Babilont elhagyja, Perzsa, Görög, Róma és a többi birodalmakat, akkor azt mondja, hogy igen, ez a birodalom ez hamar támad, gyors lesz, de nagyon hamar véges lesz. Nagyon hamar véges lesz. Hát Nagy Sándornak a birodalma, tudjuk, hogy szalmalány életük volt, ugye hamar meghal, fiatalon meghal, és hány hadvezére osztozik ugye a birodalmon, tehát nagyon jól lehet látni, hogy ez a négyes szimbólum miért kerül ide, nem véletlen. Mert négy hadvezére, ugye Kasszandra, Szűzimakhoz, Ptolemaiosz, Szeleukosz, ők azok, akik dolosztják maguk között a Nagy Sándor birodalmát. Ugye négy fej, ez teljesen beigazolódik. Aztán jön a következő állat, a negyedik állat. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy itt már nincs semmiféle hasonló, nem tudja mihez hasonlítani a próféta, olyan rettenetes, olyan félelmetes ez a birodalom. Azt mondja, ezek után látál éjszakai látásokban a negyedik állat rettenetes, iszonyú és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak. Ugye vas. Eddig beszéltünk Babilon, Médó-Perzsa, Görög, és a vaslásztárak, ugye Róma. És a vaslásztárak is, ott is ezt olvasjuk, mindent összetör, összedúr. Itt is ezt olvasjuk, a maradékot lábaival összetapossa. Minden falt és dúzott. Különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek ő előtte voltak, és 10 szarva volt. Ugye a lábból is kinő 10 lábú. Tehát ez a 10-es szimbólumrendszer, ez megy tovább. Ez a negyedik állat, a Róma. De amire kinyitja ez a fejezet a figyelmünket, hogy tovább megy a részletekben, mint itt a szobor, mint a második fejezet, mert elkezd beszélni arról, hogy a 10 közül is valami még, 10 után is valami még kialakul, valami létrejön. Mielőtt a szarvakat említem, egy másik kicsi szarv növekedik ki azok között, és 3 előbbi szarvak közül kiszakadszaték ő előtte, és íme ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Arról olvasunk, hogy itt már nem az erő nyilatkozik meg. Amikor látja Dániel ugye ezt az állatot, ezt a negyedik állatot, azt mondja, hogy rendkívül erős, iszonyatos. De itt már valamiféle az emberi szerv. Valamiféle értelem, nem az erő, hanem az értelemnek a megnyilatkozása jön. Nagyon az szóló száj, hogy ez miben nyilvánul meg, mindjárt egy picit belemegyünk a továbbiakban, és látni fogjuk ennek a magyarázatát is, vagy ennek a szimbólumát. De itt vált a kép. Azt olvasjuk egy tiszta, nagyon az szóló száj. És vált a kép. Hova vált? Dániel, miről kezd el beszélni? Hát van még egy 5. birodalom is. Ugye? Mennyben történik valami? Ott Istennél történik valami. Nézzém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leül le. Ez az öregkorú, hát így nevezi itt az Ószövetség az Atyát, mi is így szoktuk elképzelni, így ebből kifolyólag az Atya Isten. Ugye ruhája hófehér, fejének olyan, mint a tiszta gyapjú széke, tüzes láng, ennek tűzfolyam folyik, és jön ki az ő színe elől, ezerszer, ezeren, tízezeren szolgálnak neki, és tízezerszer, tízezeren állnak előtte, ítélők ülnek le, és könyvek nyittatának meg. Ugye minek a képét láthatjuk itt magunk előtt? Nem csupán a mennynek a képe, hanem valami zajlik a mennyben. Valami történik. Minek az ideje az, amit itt leír és bemutat nekünk Dániel? Az ítéletnek az ideje. A kérdés az, hogy az ítélet hozatal ideje, tehát a vizsgálatnak az ideje, amit itt láthatunk. Az ítélet mondjuk úgy a kihirdetésének az ideje, vagy az ítélet végrehajtásának az ideje. Hiszen amikor ítéletről olvasunk a Bibliában, akkor ezeket nagyon jól be kell határolnunk, hogy jól értsük ezt a kifejezést. Mert amikor olyanról olvasunk, hogy eljött az ő ítéletének órája, nem mindegy, hogy mit értelmezünk alatta. Vagy amikor arról olvasunk és beszélgetünk akár keresztények is, nem mindenki ért egyet abban, hogy például, hogy mi majd angyalokat fogunk megítélni. Hogy ez most mit jelent? Mi fogjuk végrehajtani az ítéletet? Vagy csak Isten ítéletére azt mondjuk, hogy úgy van, Uram. Tehát nem mindegy, hogy mit értünk itt az ítélet alatt. Vagy mi fogjuk eldönteni, hogy ez az angyal oda jut, ez az angyal nem oda jut, vagy ember akár. Mert vannak olyan felekezetek, akik kimondják azt, hogy ki az, aki elkározik, és ki az, aki nem. Aki nem, az a pokolra jut, mert mi azt mondjuk, másik az nem. Van-e nekünk hatalmunk ilyet kimondani? Szerintem nincs, de mondom, ebben vannak érdemes, tehát megint ítélők ülnek le, és könyvek nyitasztának meg. Ha valaki a Jelenések könyvét elkezdi olvasni, a Jelenések könyvének az elején is, az első fejezetekben, nem a legelső fejezetekben, de ott a 4., 5., 6. fejezetekben olvasunk egy könyvről. Ugye itt a könyv alatt megint csak nem könyvet kell érteni, mert az időben nem könyveket használtak, mint amit mi használunk, hanem tekercset. Egy lefecsételt tekercsről olvasunk. Jelenések könyve beszél, igen, egy ilyen tekercsről. De beszél aztán egy olyan tekercsről is, ami az életnek úgymond a könyve, vagy az a tekercse. De vannak ezen kívüli tekercsek is, amik nincsenek lepecsételve, ami nem az életnek a tekercse, vagy könyve, hanem egyéni tekercsek, egyéni könyvek. Ez a kép, hogy ítélők ülnek, egy könyvek nyitattak meg, ez ott van a Jelenések könyve 20. fejezetében is, az 1000 éves birodalomnál, hogy ott is ugye a királyi székeket elfoglalják az igazak a mennyben, és 1000 évig ítéletet ítélkeznek, hogy az ítéletnek melyik részét és melyik szakaszát, erről most nem akarok beszélni. Az előbb érintettem, hogy érdemes ezt elkülöníteni, de ott is könyvek nyitatnak meg. És ezek a könyvek itt az egyéni sorsokat jelképezik. Az egyéni sorsok. Mi történik egyes emberekkel? Mi történik velünk? Lényegében, amikor Dániel leírja ezt az egészet, igen, hogy itt van a kis szarv, jönnek egymás után a birodalmak, jön ez a kis szarv, ami egy különleges birodalom az egész világ történelme, az emberiség történetében, és közben párhuzamosan a mennyben is folyik valami. Isten az ő ítéletét azt nem úgy fogja meghozni, hogy lezárja a föld történelmét, és utána kezd el azon morfondírozni, hogy na, akkor hogy is volt, mi is volt, kivel, mi. Nem, közben már folyik egy vizsgálati ítélet. A könyvek alapján folyik egy ítélet. Amikor eljön a mennyek ország, amikor Jézus visszatér a földre, akkor már nem lesz olyan, hogy na, akkor döntjük el, ki jön, meg ki marad. Addigra kiderül. Addigra ez lezárul. Addigra lezárul ez. Amikor Jézus eljön, akkor teljesen egyértelmű az, hogy ki az, aki mennybe kerül, és ki az, aki nem. És azt olvassuk, hogy nézzém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket szart szól a nézzém, míg megöleték az az állat, és az ő teste elveszte, és tűzbe vesztették megégetésre. A többi állatoktól is elvétették az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adaték még nékik. Igen, még van valamennyi idejük, de a végük, ez is le van írva, hogy mi lesz a végük, hát nem ők fognak uralkodni örökké, hanem az Isten országa az, ugye a kő, ami nagyjá lesz. Azt olvassuk, láttam éjszakai látásokban is, íme az égnek felhőben, mint valami ember kijöve, és mélyen az öregkorukhoz, és elejére vivék őt. És az a néki hatalmat, dicsőségek, országok, minden nép, nemzet, nyelv, néki szolgálat, az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Mit mondunk, ki lehet ez az ember fia? Az ember fia. Ugye ez a megnevezés néha előfordul prófétákkal kapcsolatban is, Amikor Ezékielnek például Isten megmondja, hogy na mit látsz emberfi? Tehát vannak ilyen megszólításban, hogy az emberfi a néha megjelenik úgy, mint egy-egy prófétának a megszólítása, de itt nem egy prófétáról van szó, nem Dánielről van szó. Mert ez az emberfia, ez azt olvassuk, hogy hatalmat kap, dicsőséget, minden országon való uralmat kap. Itt nem emberről beszélünk, nem az emberek közül valaki, vagy az emberek egy csoportjáról beszélünk, hanem egyértelműen Isten fiáról. Ha ide raknánk emellé a dánieli szöveg mellé, teljesen párhuzamba lehet állítani például a Filippi beli levélben, amikor Pál apostol beszél Jézusról, Krisztus himnuszban, második fejezetben, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő, lejött a földre, engedelmeskedett a kereszt alá, majd Isten az Atya föltámasztotta őt, és adott neki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére meghajoljon földiek, föld alatt való, minden országot adott neki, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére, írja Pál. Hát ugyanez, szinte szó szerint, ami Dánielnél megjelenik az emberfiával kapcsolatban. Az emberfia egyértelműen itt Dániel könyvében az a Jézus, aki nem azért jön, hogy pusztítson, és ez szintén egy nagy kontraszt az előző birodalmak és az utolsó birodalom között. Mert az előző birodalmak mind erővel jönnek, azért jönnek, hogy pusztítsanak, hogy röjjenek. Jézus nem azért jött. Ő nem azért, az emberfia nem azért jött, hanem hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Értünk, emberekért jön. Na, mi az álom magyarázata? Dániel könyvében az a jó, hogy nem nekünk kell találgatni, nem nekünk kell így a most már Dániel számára a jövőből vissza nézve beazonosítani a birodalmakat, mert Dániel könyve is ad támpontokat, hogy hogyan értelmezzük. Így olvasok a 17. verstől, ezek a nagy állatok, mint négyen voltak, négy király, akiket támadnak a földön. Azt mondja mellett, hogy egy Károli folytás egy királynak fordítja, de sokkal inkább királyság és birodalomként kéne fordítani. Egyébként későbbiekben majd látjuk azt, hogy a negyedik birodalom pedig, tehát ott jól fordítja Károli is. Itt ez egy kicsit félreérthető, mert hát négy király, akkor négy egymás utáni királyról beszélünk, hát akkor nem ugyanoda jutunk, ahova az előbb beszéltük a birodalmak kapcsán, nem négy királyságról van szó. Egyébként, ha valaki megnézi a Luteri Bibliát, ott is a Reich szó szerepel, nem pedig a Köni. Tehát egyértelműen ez egy kicsit félre fordítás. A lényeg, tehát azt olvasjuk, igen, négy királyság, négy birodalom, de a magasságos egeknek szentjei veszik majd az országot, bírják az országot örökké és örökkön örökké. Vagyis lesz négy birodalom meg, az Isten országa, amiben a szentek vesznek részt. Hát kik ezek a szentek? Nem jelentkezik senki, hogy ő ott lesz. Hát mi azért vagyunk itt, hogy oda akarunk jutni, nem? Hát mi vagyunk? Hogy? Az apostolok, akik várták ezt ennek a birodalmat, akik elmondják, hogy jöjjön el a te országot. Hát nem erre várunk. Hát nem kell szégyelni, hogy mi ott szeretnénk lenni, és ott akarunk lenni, és megteszünk mindent azért, hogy ott legyünk. És ugye ezt láthatjuk, hogy igen, ez a tömör összefoglalás, de Dániel azt mondja, hogy akkor bizonyosan kívántam tudni a negyedik állat felől. Hát ugye ez az, ami leginkább a prófétát is izgatta, hogy ez az állat, ez nem hasonlítható semmihez, ez valami rendkívüli. Vaskovai, érdkörmei voltak, fal, zúzott, maradékot, lábaival összetett. Én erről akartam valamit megtudni, mondja Dániel. Ez a legérdekesebb. Számunkra ez egy jó dolog, mert hát pont ebben az időben élünk, és hogy na akkor hogyan és mi az, amire fölkészülhetünk, így a Biblia figyelmeztetése alapján. Na hát, a választ is megkapja Dániel, mert így olvassuk, így szólt, ugye az Isten, a negyedik állat negyedik ország lesz a földön, itt már országnak fordítja, nem királynak, amely külön lesz minden országnak. Ez nem olyan lesz, mint a többi. Mert azt mondja, hogy megeszi az egész földet, és eltapodja, és széthúzza. Ez egy nagyon jelentős dolog. Mert magyarul ez a negyedik állat, ez a negyedik királyság, ez nem határolható be úgy, mint mondjuk Babilon behatárolható, hogy mettől meddig, vagy Görögország, vagy Róma, hanem ez a birodalom, ugye főleg ez a kis szar része, ez a kis szar után még majd itt jön a kis szar, amiről így olvastunk, na ez nem egy földrajzi területet fog jelölni. Mert arról olvasunk az egész földet. Ez sokkal inkább egy eszmélység. Egy gondolkodás. A lázadásnak, a sátáni lázadásnak a megfogalmazódása. Sokan nagyon szűk látókörűen csak egy területre próbálják meg leszűkíteni, hogy igen, a kis szar, igen, az Vatikán, ugye reformáció idején főleg ezt fogalmazták meg, a katolikus egyház, ugye Lutheréhez, és ott van a kis szar. És bocsánat, Németországban már nem, ott már nincs semmi befolyása a sátánnak. Ennek a fajta. Mert itt azt olvasod az egész földet. Itt egy gondolkodás, egy eszmeiség, a lázadás, az Isten elleni lázadás, és ennek mindenféle formája lehet. Ezért különbözik ez a negyedik állat. Mert ez az egész földet maga alá akarja, így a Jelenések könyvében láthatjuk azt, hogy a földből följövő fenevad, a vízből följövő fenevad. Hát ugyanezt látjuk, ezek összefognak, hogy az egész földet, minden király, mindenki a sátánhoz akarnak csatlakoztatni. Hát persze nem ilyen nyíltan. Hát tudjuk, az ős ellenség az nem nyíltan, nem nyílt kártyákkal dolgozik. Ádámnak és Évának sem úgy jelent meg a maga valójában, hogy jó napot kívánok, szeretnélek elhitetni. Nem így jön. Jézus, amikor beszél róla, azt mondja, hogy szeretné nagy jeleket, csodákat tesz, hogy elhitesse még a választottakat is. Ezek ilyen olyan ügyes húzások lesznek, ami megtévesz. A leghívőbb embereket is. Hát nem úgy fog megjelenni, mint ahogy sokan elképzelik, ilyen szarvakkal, meg szamárfarok, meg paták, meg nem. Hát nem így fog bekopogni hozzánk. Hozzáteszem, nem is kígyóként, mert lehet, hogy akkor legtöbb a hölgy azonnal csuknámne az ajtóban már. Egy kígyó, ha megjelenne. Nagyon rafinált. De valahol Dániel ezt fogalmazza itt meg, hogy egész földet, ez egy különleges pillanat, hogy egész földet akarja. Ugye tízszal, ebből az országból tíz király támad, más utánuk, és az külön lesz, mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni, ugye ez a kis szarról szóló rész. Ennek a beazonosítása, ez a tíz király, ugye ez megjelenik a Jelenések könyvében is, ez a kép. Sokan megpróbálták beazonosítani az európai tíz állam, na ezen is aztán persze megy a vita, hogy most akkor kik tartoznak bele és kik nem, a herulok, vizigótok, stb. Vandál, stb. Az egyik felsorolásban benn van. Ez a másikban benn van. Amaz, szóval nem ez a lényeg. Igazán nem a súlypont, nem itt van. Nem a tízen van a súlypont, hanem ez a kis szar, ez a különleges eszmeiség, ennek a törekvése, ami az egész földre elfoghatni, na ez sokkal fontosabb, mint most a tizet beazonosítani, vagy a többit beazonosítani. Ugyanis azt látjuk, hogy ez a kis szar, ugye nagyokat szóló száj, ezt olvastuk róla. Hát ki ellen szól? A feleséges ellen szól, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztathatja az időket és a törvényt. Mi az, ami sátánnak lényegében a célpontjában áll? Zavart kelteni, amivel megvádolta az Istent, és ezt látjuk, hogy Isten törvénye az rossz. Korlátoz, az kárunkra van, ott Ádámot és Évát is azt mondja, Isten egy jobbtól tiltott el benneteket. miért van most itt ez a fa? Hát, ha elnézek róla, hát megnyilatkoznak a szemeitek, és milyen jó lenne. Isten leszabályoz a törvényeivel. Istennek rossz a törvény. Nem kell vele foglalkozni. Egyértelműen ez a szellemiség az Isten elleni lázadásnak a szellemisége. És mindegy, hogy a törvényből melyiket veszi ki, mindegy, hogy az Isten törvényei vagy parancsolatai közül melyikre mondja azt, hogy ez elvetendő, innentől fogva mindegy, mert nem az egyes parancsolatokon van a lényeg, hogy melyiket rontjuk meg, hanem hogy megrontjuk. Nekünk szót kéne fogadni az Istennek. Hát számára ez a legfontosabb. Hányszor és hányszor ott van a Szentírásban világosan, hogy Isten nem a véres áldozatokat akarja, nem a mindenféle ilyen áldozati szertartásokat, hanem hogy engedelmesek legyünk neki. Az engedelmesség többet ér. A szülőnek is, nem? Nem az a legjobb, amikor szót fogad a gyerek. Ebből tudjuk azt, hogy hát igen, akkor megbecsül, elismer, tisztel bennünket. Az időket és a törvény. Az időkifejezés egyben utal az ünnepekre is, akár. De utalhat arra is, hogy igen, úgy gondolja, hogy neki még, nekünk nagyon sok időnk van, ezt akarja velünk elvitetni. Nem akarja tudatni velünk azt, hogy úgy éljünk, hogy igen, ez egy behatárolt idő. Nekünk hamarosan az emberiség történelme, a bűn történelme le fog zárulni. Nem mindegy, hogy így. Azt olvassuk, a seregek fejedelméig növekedik, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányadhaték az ő szentségének a helyet. Ugye ez a szentély lerombolása, ami is megfogalmazódik, ez egyértelműen, hogy itt ez a Róma, a vas és a cserép keveredését szimbolizálja. Igen, a pogány Róma, meg egy vallási, szintén Rómából indul egyébként ki, milyen érdekes, nem a kereszténység is, a Róma püspöke, a konstantini fordulat után oda helyeződik, nem valahova máshova, nem tudom én, Afrika, Észak-Afrikába, vagy valahol, hanem oda helyeződik. Ez a kettőnek az összefonódása. A világ és a vallási jelleg összefonódása. Egyébként ez a Jelenések könyvében is tovább megy. Amit említettem már, ezt a két fenevad, ami följön vízből és a tengerből, ez is ezt szimbolizálja. A vallási hatalom és a világi hatalom hogyan fog keze, hogyan működik közre abban, hogy az emberek mindennel foglalkozzanak, csak az Isten dolgaival ne. Csak azzal ne, amivel kéne. Az Isten törvényeivel, az idővel, minden mással. Hadd tekintsünk egy kicsit ki a hetedik fejezetből, hiszen a hetedik fejezeten is túlnyúlik még a Dániel könyve, olyan szempontból, hogy még jobban kinyitja ezt a képet, és elkezdi egy kicsit fejtegetni, de 11. fejezet, nem egy könnyű fejezet, hozzáteszem, ott elkezd beszélni arról, hogy mi történik a római birodalommal, Nagy Sándor utódállamai csatározások után, hogyan alakul a római birodalomnak is a sorsa, ami itt megjelenik ugye a területi terjeszkedés, de van egy ilyen vers ott, hogy a szövetséges fejedelem ellen támad, és megöli ezt a szövetséges fejedelmet, és üldözi a követőit. Ki ez a szövetséges fejedelem, egyébként, ami megjelenik úgy is a könyvben, mint messiás fejedelem, a 9. fejezetben, ez Jézus Krisztus. Tehát megöli a fejedelme. Egyébként a Bibliában Jézus nagyon sok helyen fejedelemnek, seregek fejedelmének ábrázolja a Józsué könyve. Ézsaiás könyvében megjelenik, mint békességnek a fejedelme. Tehát több ilyen helyen megjelenik Bibliai könyvben. Majd beszél a 11. fejezet a római birodalom belső válságáról is, és arról olvasunk, hogy ez az északi és délnek megfelelő két ellentétes pólus szimbolizálja, tehát északi király megy harcolni dél ellen, stb. Ez nem csak a Nagy Sándornak az utód államait szimbolizálja, hanem ez a kettős pólusosság lényegében szimbolizálja a hűségeseket, akik Istenhez mindig hűségesek maradnak, és azokat, akik, hát én így fogalmaztam, látott keresztények. Ezt a két tábort szimbolizálja, ez a kettős pólusosság is. Az észak és a dél. Lényegében hány csoport alakul ki, az utolsó időben, jelenések könyvét is, ha nézzük, és ide rakjuk emellé a Dániel könyve mellé, hát hány csoportot tudunk beazonosítani, ott is két csoport jelenik meg. Az egyik, aki imádja a Teremtőisten, a másik pedig, aki imádja a fenevadat, és annak bélyegét, kévét fölveszi magát. És akkor föltehetjük a kérdést, és mi van az ateistákkal, akik ebben nem hisznek? Mi van azokkal, akik még hezitálnak? Akik csak úgy a maguk módján hívők? Jézus azt mondja, aki nincs velünk, ez egy rossz hír azoknak, akik hezitálnak. Mert aki nem ide tartozik, tartozkodás nincs. Istennél nincs olyan, hogy hát uram, én még nem döntöttem, én a harmadik csoport, hadd legyek a harmadik. Nincs harmadik. Ha nem vagy Jézussal, akkor besoroltad magad a másikba. Ennyi. Ez egy rossz hír azoknak, akik még hezitálnak, de ugyanakkor ez Istennek egy döntésre hívása, hogy ne halogassuk. Hát jöjjünk Jézusra. Tehát látjuk azt, hogy ez a harcnak a kialakulás, ami megnyilvánul. Nagyon jó látni azt is, ugye itt a vizsgálati ítéletről beszélt Dániel könyve, hogy könyvek nyitottak, megítélők ülnek le, és ennek a képe pedig a 8. fejezetben nyílik ki, és láthatjuk meg nagyon jól. Most lehet, hogy aki eddig nem volt Dániel könyve előadása, az most itt ez sok, de aki pedig volt, lehet, hogy egy kis jó ismétlés, hogy egybe láthatjuk az egészet, valamilyen minden kis ismétlés szintjén. Ugye Dániel könyvét a 8. fejezetben van a leghosszabb idő profécia leírva, 2300 este és reggel, ugye nap év el alapján, 2300 év, Jeruzsálem újjáépítése felől, a rendelet felől így határozza meg, és ez, hát már a Krisztus után nyúlik, 1843-44, tudjuk, ez az az időszak a kereszténységen belül, amikor az advent várásnak a felerősödése látható világszerte, világviszonylatban, Amerikában különösen, a millerita mozgalom, de Európában is, sőt Dél-Amerikában is, több pontján a Földnek. Ebben az időszakban várták, hogy Jézus megjelenik, mert ők úgy értelmezték, hogy hát a szentélynek az igazsága, tehát a szentély a Föld, hát akkor biztos most derül ki, tehát akkor most fogják elmondani mindenkiről, hogy kiüdvözül ki, tehát Jézus visszajön. Hát ők egy kicsit rosszul számoltak, mert nem számoltak azzal, hogy nem csak a Földön van szent, és nem a Föld a szentély. A zsidókhoz írt levelet, ha valaki olvassa, föltehetjük a kérdést, hogy Jézus meghalt, feltámadt, 40 napig itt volt még a Földön a tanítványokkal, fölment a mennybe, és most mit csinál? Hogy? És mit csinál? Mert valami történik, valami történik. Na ez az, hogy ha a zsidókhoz írt levelet nem olvasok, az apostoli leveleket nem olvasjuk, csak az evangéliumokat, akkor nem fogunk tudni erre választ adni. Mert Pál nagyon világosan leírja, hogy ő most a főpapi szolgálatot tölti be a mennyei templomban. Jelenések könyve is így kezdődik. Első fejezet, hogy kezdődik? János látán, ugye, Jézust, hol? A gyertyatartók között jár. Hát mik ezek a gyertyatartók? Hát a templomban, amik voltak gyertyatartók, a földi templomban, ami a mása csak a réginek. Hát ugye ezek a, ha valaki nem ismeri az Ószövetséget, meg nem ismeri ezeket, akkor úgy nehéz egyáltalán a magyarázatot, meg az értelmet megtalálni. Tehát Jézus most közben jár az övéért. A mennyei szentek szentjében.
Jelenleg.
Ugye a főpapi szolgálatnak megvannak a periódusa is. Dániel, hát persze, hogy ő könnyen beszél, mert ő ebben nőtt fölül, még látta az első templomot. Mi, akik már hol vagyunk ettől, meg nem is ebbe élünk, nekünk ez nehéz megérteni, de ezért kell belásnunk magunkat az egész Bibliába, és így érthetjük meg. Egyébként itt a 9. fejezet beszél nagyon nyíltan Jézus halálának az időpontjáról. Elmondja azt, hogy 77 ugye szabadott a népedre, az utolsó héten mi történik, a hét felén véget vett a messiás fejedelem a véges áldozatnak. Mint hogy a hét felén látható az, ugye, hogy Jézus szolgálati ideje is ez a hét fele, az mennyi? 3,5 hét, ugye ennek feleltethetjük meg. Ő az Isten bárhanya, elveszi a világbűneit. Amikor Jézus meghal, az evangélium följegyzi. Valami történt? Kárpit. És mit szimbolizál ez? Hogy az igazi bárány, az igazi áldozat megáldoztatott, az az összes, aki a bárányok, amik Jézusra mutattak előre, az Isten ama bárányára, ezután már okafogyottá válik, mert az igazi megáldoztatik. Véget vett a véres áldozatnak. Nincs többé rá úgy szükség. Mert akit szimbolizált, az meghalt. Mi az, ami Dániel könyvében kimagaslik, és itt akkor térjünk vissza, hogy a 7. fejezethez. És ami a lényeg. Nem a 4. állat a lényeg, nem is a kis szar, érdekes, és jó, ha az ember tudja, hogy is fölkészül arra, hogy a mi ellenségünk az mindent meg fog próbálni, hogy bennünket eltérítsen az Istentől. Nem csak az erőt használja föl, hát nézzük meg a konstantini fordulatot is. Egészen a konstantini fordulatig hogyan próbálta meg az ős ellenség a kereszténységet fölszámolni. Erővel. Az állami erővel. Császár jött, rendelet, stb. Besúgó, minden. Be az arénákba kivégezni őket. De Konstantinnal valami más történik. Hogy? Hát állítólag. Állítólag. Ez egy jó politikai államvallás lesz. És rögtön a vallás leple alatt becsempésződnek fogány elemek. Ünnepek is akár. Tehát nagyon sok ünnep, amit a kereszténységben megjelenik, ez erre az időszakra tehető. És semmi köze a Bibliához, pogány gyökereik vannak, csak úgymond megkereszteltük ezeket. Bejönnek a szobrok is például. Nem tudom, valaki elmegy Rómába, megnézi a katedrálisnak a szobrait. Igen, mi ezeket Szent Péter és stb. Néven emlegetjük, de Konstantin előtt is megvoltak azok a szobrok, csak akkor más volt a nevük. Addig pogány isteneknek a szobrai voltak. Konstantin, ez a vallás leple, az szépen így becsempésződnek. Bejönnek. És mit gondolunk, a mi életünkben nem akar így becsempészni dolgokat? Dehogy nem. Dehogy nem. Ez az, amire Dániel könyve persze fölhívja a figyelmet, de hogy hogyan védekezhetünk ellene úgy, ami a lényegről pontosítunk, amire az egész könyvet pontosít, a kő. Mert mi ezt várjuk. Mi nem a 4. birodalom csodálatával kell, hogy éljünk, vagy a szidásába kell, hogy éljünk, hogy na, akkor szígyük, hanem ennek a birodalomnak, annak a birodalomnak, ami Istent jelképezni. Ítélők ülnek le, és az ő hatalmát elveszik, ugye ettől a 4. birodalomtól, hogy megrontassék, és végleg elveszem. Nem marad semmi. Semmi nem marad. Az ország pedig, és a hatalom, és az egész ég alatt levő országok nagysága átadódik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökké való ország, és minden hatalmasság néki szolgál, és engedelmeskedik. És olyan gyönyörű itt a, hadd idézzem be a végét is a könyvnek. mert a feltámadásnak a képe is itt van benne. Sokan azok közül, akik alusznak a földkorában, felserkennek, némelyek az örök életre, némelyek a gyalázatra és örökké való utálatosságra. Ugye ez az, ami az evangéliumban is egyébként megjelenik Jézusnál, hogy föltámadnak némelyek az örök életre, némelyek az örök kárhozatra. Tehát ez a kép. És Dániel szerintem az egyik legszebb ígéretet kapja, ha jó lenne, ha ennyire nyílt lenne a számunkra szóló ígéret is, nem? Dánielnek ezt mondja az Isten, te menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra napoknak végén. Vagyis Dánielnek hol lesz a helye? Ugye? Az örök élet. Tehát Isten azt mondja, hogy te pihensz, nyugszol, de a napok végén feltámad, te a jutalmat kapod meg. Jó lenne egy ilyen ígéret nekünk? Ennyire garantálva. Mert Dániel még ezután él, tehát itt még nem hal meg másnap, amikor ezt leírja. Most gondoljunk be, milyen jó lenne így élni, nem? Ott van a kezünkben, te nyugszol, ez garantált, kész. Hadd mondjam el, a Biblia ezért van leírva. Isten garantálja a mi örök életünket. Mi döntjük el? Dániel eldöntötte. Eltökélte az ő szívébe, így olvasuk a könyvben. Vagy az ő az Istenhez szükséges. Ha mi ezt eltökéljük, a garancia az nem a mi cselekedeteink, hanem Jézusnak az élete. Ez az, ami számunkra az evangélium, ami az örömhír. Én szeretném egy rövid imában megköszönni Jóistennek azt, hogy bár lehet, hogy ilyen bonyolult képeken keresztül üzen számunkra, és közli az evangéliumot, hogy bármilyen viharos is az emberiség történelme, a végén mégiscsak az Isten országa fog győzedelmeskedni. És szeretném megköszönni azt is a Jóistennek, hogy ő az, aki számunkra is ilyen megnyugtató ígérettel jön, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Nem majd talán lesz, hanem annak van. Ez az ígéret itt van. Hajtsuk meg fejünket egy imádságba. Mennyi édesatyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy Dániel könyvében láthatjuk vázlatosan a bűn történelmének az alakulását. Láthatjuk azt, hogy mennyi háborúság, mennyi könyv, mennyi vér, mennyi szenvedés az, ami bekövetkezik, hogy tényleg egy vihar van a népek között. És köszönjük azt a figyelmeztetést, amit láthattunk, hogy kiemelkedik ebből a történelemből a végén egy olyan hatalom, egy olyan eszmeiség, gondolkodás, a lázadásnak az eszmeisége, ami szeretne bennünket is magával húzni, magával rántani az ellened való lázadásba. Köszönjük a figyelmeztetést, és leginkább köszönjük azt az ígéretet, hogy nem ez az erő fog győzni, hanem a te országod lesz az, ami örökké fönnmarad, és ahol ott lehetünk mi is. Úr Jézus Krisztusunk, mi abban erősödtünk meg ma, hogy még inkább beléd kell kapaszkodnunk, hogy még inkább kutatnunk kell a Szentírást, hogy amit szimbólumokat nem értünk, azokat meg tudjuk érteni, mert olyan fantasztikus, ahogy ez itt le van írva, de lehet, hogy sok minden még érthetetlen számunkra. És köszönjük azt, hogy egy örökké valóságon át veled lehetünk majd, és arra szeretnénk kérni, segíts, hogy ne csak mi legyünk ott a te országodban, hanem a szeretteink is, és segíts, hogy így tudjunk tevékenykedni értük is. Amen. Köszönöm a figyelmet. Van-e kérdés Dániel könyvével kapcsolatban? Aki mondom, most találkozott először, lehet, hogy annak, ez ilyen, mintha kínaiul kezdtünk volna lehet tanulni. Hát igen. De azért remélem néhány kép úgy azért összeállt, hogy itt egy történelem leírás, és hogy ebben mi hova kerül a mozaikokból, hát ezen még lehet aztán tovább fejlődni. Nem tudom, hány éve volt, a régi hallgatókat kérdezem, hány éve volt Dániel könyve terítéken?
Négy talán.
Négy?
Talán, nem.
Négy. Hát az már, igen, az már leporolásra sorulhat. Igen. És akkor ugye így fejezetről fejezetre. Igen, igen. Igen, hát úgy könnyebb, ugye, mint most én itt belesülítettem egybe az egészet. Van-e kérdés ezekhez? Birodalmat. Dániel proféciája.
És ez a felhúztoltak, hol volt egy,
igen. Igen, 605 körül, egy nemesi család, így van.
De olyan érdekes, hogy hogy válaszolódik ki, mert ezek szerint sokat elhúzol.
Így van, többet elhúzol. Hát az is biztos, hogy benne van egy Isten is, de az a választás is, hogy ő is az Istent választotta. Tehát azért ez is kiemelkedik a könyvből. És hát azért nem csak Dániel, hanem az ő társa is. Tehát az ő történeteiket olvashatjuk. Egyébként tudom javasolni, ha valaki úgy először szeretne, hogy a könyv eleje az egy nagyon olvasmányos és nagyon történetes. Tehát nem ez a rengeteg jelkép, ott van például a tüzes kemence története a harmadik fejezetben. Igen, ahol ugye Nabukodonozor nem csak az arany fej szeretne lenni, hanem azt mondja, hogy hát az egész szobor legyen arany, és mindenki boruljon le az arany szobor előtt, és aki nem, az megy a tüzes kemencébe, és ott mondjuk Dániel pont nincs ott, amikor ez megtörténik, hanem a társai, a három társa, és ők hűségesen kitartanak. Tehát ugye ez egy módszer volt egyébként, ez a fogságba vitel, az asszírok is alkalmazták, meg a babiloniak is, hogy nem megölték az ellenséget, és akkor ott marad egy ilyen puszta terület, hanem úgymond az előkelő réteget, az értelmiségi réteget elviszik átnevelni. Aki ott marad, az ilyen egyszerű tudatlan, és azokat is így keverik. Tehát a népességeket, a népeket így cserélik, kicserélik. Tehát elköltöztetik az egyiket, másikat, egyiket. Tehát ilyen népességcserét hajtanak végre, és így ugye, mert ugye a parlagon maradt földből kifizet adót senki. De így, mivel népességcsere van végrehajt, ez egy jó politika volt egyébként részükről, mert így meggyengítették az adott népeket, amíg ők meggyökereztek, addig simán ugye, adót tudtak rájuk kivetni, hát minden, tehát ez egy ilyen politika.
Elvették
az identitásukat. Ez itt számunkra nem is ismert ezek a, amiket én most így elmondtam, hogy milyen politikák folytak akkor, hát szerintem itt a Kárpát-medence története is hasonló. És nem csak...
És a királyok hogy választódnak
ki? Királyok? Már akkor hogy választottak ki? Hát Babilonban tudjuk, hát ott apáról fiúra is száll, de azért voltak ott a... Tettek róla, hogy ne ő legyen tovább a király. Hát ez a fogány uralkodó a császároknál, meg hasonló. Hát, ez
az...
hát igen, még. Hatalom többet ért számukra. Sok uralkodó számára többet ért a hatalom megkaparintása, mint akár a saját gyermekei élete. Hát ez egy nagyon szomorú történet.
Hatalom megront, a térképen hatalom térképen megront.
Hát ez így van. Ez így van.
Minden időben.
És hát ugye ezek a tanulságunkra vannak leírva, tehát jó lenne tanulni belőle, de hát nem tudom ki, hogy látja, mennyire tanul belőle az emberiség. Választ én most nem adom meg. Igen, és ugye a megoldás, ami pedig itt kiviláglik, hogy nem emberi birodalom fog győzni. Tehát nem mi fogjuk létrehozni a béke birodalmat és békeországot, hanem az Isten. Tehát ő tud itt rendet tenni egyet. Amihez emberek mi hozzányúlunk, az... köszönöm a figyelmet, és akkor jövő héten ugyanúgy folytatjuk.